2020. április 21-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Széke Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. A székelybosi Bende Lajos biozöldségek előállításával foglalkozik. Vele beszélgetünk mai műsorunkban.
Az, aki azt mondja, hogy a biozöldség az vegyszermentes, az vagy nem ismeri, hogy mi ez az egész bio jelenség, vagy meredeket állít.
Majd az április közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A gyergyótekerőpataki sajtüzem számíthat a tejtermelő gazdákra. Bernád Éva vállalkozót kérdezzük.
Van nekünk 16 tejtermelő gazdánk, akik elég stabilan tudják nekünk biztosítani a tejet.
Egyre többen fedezik fel a méz jótékony hatását. A Kénosi Gál Attila méhész válaszol kérdéseinkre.
Általában az itthoni vegyes virágmézeket kedvelik jobban. Például én személy szerint akázó kevesebbet adok el.
Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazda híreket mondunk.
A vidéki beruházásokat kifizető ügynökség honlapján megjelentek a pályázati eligazító füzetek azon intézkedéseknél, amelyeket célirányosan az afrikai sertéspestis visszaszorítására és felszámolására szánnak. A februárban közzétett ütemterv szerint az 5.1-es intézkedésnél 13, az 5.2-es intézkedésnél pedig 3,7 millió euróra lehet majd pályázni. Az 5.1-es intézkedésnél a pályázható összeg két alösszetevő között oszlik meg, külön összegre pályázhatnak a magáncégek, szövetkezetek és termelői csoportok, mellettük saját keretösszeget kapnak a közintézmények. Az első kategóriába tartozó sertéstartással foglalkozó cégek, szövetkezetek a pályázati támogatásból fertőtlenítő felszereléseket, a biológiai biztonságot biztosító felszereléseket vásárolhatnak, építkezhetnek például öltözőket, zuhanyzókat a farm alkalmazottjai számára, elszámolhatják védőkerítések megépítésének költségeit, amennyiben ezeknek célja, hogy megakadályozzák a vaddisznók érintkezését a házi sertésekkel. A támogatás magáncégek esetében az összes költség legtöbb 80, szövetkezetek és termelői csoportok esetében 100%-a lehet. A támogatás értéke maximálisan 250 ezer euró. Közintézmények a pályázati pénzből fertőtlenítő berendezéseket, diagnosztizáló laboratóriumi felszereléseket, a biológiai minták szállítására alkalmas gépjárműveket, valamint az elpusztult vagy kilőtt vadállatok ideiglenes tárolására alkalmas hűtőkamrákat szerezhetnek be. A támogatás mértéke 80%-os. Önrész nélkül akkor pályázhat az illető önkormányzat, ha az állattenyésztők nevében és felhatalmazásával teszi ezt, és igazolni tudja a beruházás közös használatát. Az 5.2-es intézkedésre olyan sertéstartó telepek pályázhatnak, amelyeknél a sertéspestis 30%-os állományvesztést, illetve jövedelemkiesést idézett elő. Az eligazító füzet szerint a támogatás maximális értéke 200 ezer euró lehet. A pályázott pénz a következőkre fordítható: tenyészállatok vásárlása újranépesítés céljából, a gazdaság más állatfajjal való benépesítésére, vagy istálló átalakítás költségeinek fedezésére. Ennél az intézkedésnél a támogatás mértéke 100%-os, tehát a beruházás, beszerzés megvalósításához nem szükséges önrész. A Gyergyószentmiklósi Városháza idén nem személyesen, hanem telefonos ügyintézés révén állítja ki azt a bizonylatot, amelyet a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségnél a területalapú támogatások igénylésekor mellékelni kell. Közel 500 gyergyószentmiklósi földtulajdonost fognak telefonon megkeresni, az érintetteket az igénylő családneve szerint ABC sorrenden hívják majd, és hogy éppen melyik betűnél tartanak, azt az önkormányzat Facebook oldalán és a Gyergyó TV képújságjában teszik közzé. A Városháza arra kéri az érintetteket, hogy amennyiben május 10-éig nem hívják őket telefonon, az utána következő napokban jelentkezzenek a 0266 36 44 94-es telefonszámon. Megismételem a telefonszámot, 0266 36 44 94-es. Fontos tudni, hogy hiába várnák a telefonhívást azok a földtulajdonosok, akik 2019-ben nem részesültek támogatásban, ugyanis elérhetőségük nem szerepel az adatbázisban. Ők szintén a jelzett számon kérhetik az önkormányzat igazolását május 10-től kezdődően, legkésőbb május 15-éig. A külföldi szállítmányok akadályozása miatt értékesíteni tudták burgonya készleteik nagy részét a Hargita megyei gazdák az elmúlt időszakban. Valamelyest még a burgonya nagybani eladási ára is emelkedett, nem túlságosan, csak annyira, hogy megfelelő árat, azaz kilogramonként mintegy 1:50 banit kapjanak érte a termelők. Volt olyan is, aki 1:80 banit 2:1 kért érte, de a krumpli árát valójában a kereskedők verték fel nagy mértékben. Némelyikük többszörös áron adott túl a megvásárolt árun. Az Európai Unió agrár- és élelmiszeripari ágazata komoly kihívásokkal néz szembe a COVID-19 járvány miatt, ezért nagyon fontos, hogy új irányvonalat szabjanak a munkaerő mozgását illetően, beleértve a mezőgazdasági idénymunkásokat is, adta hírül az Európai Bizottság. Az EB arra biztatja a tagországokat, kezeljék létfontosságú tényezőként ezeket a munkásokat, biztosítsák számukra megfelelő egészségügyi és biztonsági körülményeket. De nem csak idénymunkásokra, hanem szakmunkásokra is szükség van a mezőgazdaságban. Adrián orosz agrárminiszter nemrég tett nyilatkozata szerint egyre súlyosabb a mezőgazdaságban a szakképzett munkaerő hiánya, ami az elmúlt 2-3 évben egyre számottevőbbé vált. A helyzet rendezésére a duális képzés lehet a megoldás. A mezőgazdasági ágazatban modern technológiákkal dolgoznak, ezek használatát a fiataloknak a farmokon kell elsajátítaniuk. Együtt kell működni a termelőkkel, mert nincs lehetőség arra, hogy minden agrár oktatással foglalkozó intézményt korszerű farmal, gépekkel szereljenek fel, vélte a miniszter. A csőd célére juthatnak a mezőgazdászok a szélsőséges éghajlati körülmények miatt, figyelmeztet a Mezőgazdaságért és Szövetkezésért Szövetség. Az érdekvédelmi szervezet azt is felvetette, hogy a gazdák nem tudják fizetni beszállítóikat, nem tudják törleszteni a ráfordított anyagok ellenértékét, földjeik elvesztését is kockáztathatják. A helyzet főleg a déli megyékre jellemző. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint a pedológiai szárazság Moldvában, Dobrudzsában, Havasalföld egyes területein, illetve a nyugati térségben észlelhető a leginkább, Erdély északi, északkeleti és központi részein, Máramarosban, Havasalföld északnyugati, déli és délnyugati körzeteiben a talaj nedvesség tartalma kielégítő több helyen közelít az optimálishoz. A helyi mezőgazdasági szektorban leginkább ősszel a betakarítások idején van szükség napszámos munkaerőre, a tavaszi munkálatokat nagyjából meg tudják oldani a gazdák gépekkel. Az viszont napról napra egyre kétségesebb, hogy a hazatért mezőgazdasági idénymunkások itthon maradnak őszig, ugyanis Németország már várja a munkaerőt, és már Olaszország is megállapodásokat akar kötni a kelet-európai országokkal a szezonális munkaerő áramlás újbóli elindítása érdekében. A hivatalos adatok szerint Romániából évente több mint 100 000 idénymunkás utazik Olaszországba, ami az ottani idénymunkások negyedét teszi ki. Hazautazásuk miatt viszont most jelentős munkaerőhiány alakult ki az olasz agrárszektorban, amit az EU-n kívüli országokból érkezett vendégmunkások tartózkodási engedélyének június 15-éig való automatikus meghosszabbításával sem tudnak orvosolni, ezért is sürgetik a román vendégmunkások visszatérését. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Bende Lajos székelybosi biokertésszel beszélgetünk, előtte viszont Hunyadi Csilla énekel.
Hey,
Bende Lajos a nevem, székelyborsi kertész.
Mióta jött az életébe a kertészkedés?
Én már úgy nőttem fel, hogy a szüleim, nagyszüleim kertészkedtek, tehát kert mindig volt. De ezzel, ami itt van, ezzel 5 éve foglalkozom.
Én úgy tudom, hogy főleg a biovonalat próbálja előtérbe helyezni.
Igen, azonban sose fogom elmondani magamról azt, hogy biokertész vagyok. Ez nem lenne fair azokkal szembe, akik certifikált biokertészek. Nekem nincs még certifikálásom. Ez az egyik cél, amit el szeretnék érni a közeljövőbe. Zöldséget termesztek öko-bio-organikus rendszerbe, a növényvédelem és minden, amit a növényekkel teszek, az ennek a rendszernek próbál megfelelni, azonban nem fogom elmondani magamról azt, hogy öko-kertész vagyok, biokertész vagyok, addig, amíg nem lesz meg a certifikálás.
Mekkora területen van ez a kertészet?
Gyümölcsössel együtt 2000 négyzetméter.
Csak egyedül végzi?
Igen, egyedül.
Akkor nem irigykedek.
Nagyon nehéz. Ma gondolkodtam azon, hogy mi ez az egész, ez egy egyenlet. Egyik részen a prokrasztináció, és a másik felén pedig a változó prioritások. Tehát gyakorlatilag ez, ami meghatározza az egészet. Ugye, amikor növényekkel foglalkozol, akkor a prioritások változhatnak egyik napról a másikra. Mivel egy betegség, kártevő, azonnal közbe kell lépni, vagy meglátod az első jeleket, a legjobb az, hogyha megelőző lépéseket teszünk. És akkor az, amivel addig foglalkoztál, az félre kell tett. És az úgy tűnik, mintha prokrasztináció lenne, ugye, mert elhalasszuk másnapra, és bejön egy másik prioritás. Na, erről szól nekem az életem nap, mint nap. Az, aki azt mondja, hogy a bio zöldség az vegyszermentes, az vagy nem ismeri, hogy mi ez az egész bio jelenség, vagy meredeket állít.
Van fóliasátor is, de van a szabad földbe is növény. Mi terem a fóliasátor alatt, és mi van kint?
Fóliasátorban főleg olyan növények vannak, amik évről évre mind nehezebb és nehezebb szabad földi körülmények között megtermeszteni, itt főleg a paradicsomra gondolok, a paprikára, uborkára, vinátára. Ezek szabad földi körülmények között most már nem lehetetlen, nagyon nehéz. Tavaly szabad földön volt paradicsomom, 1,5 hónapot termett, és a ragyó elvitt az egészet. Persze azért is, mert nem tudtam olyan szerekkel védekezni, sokkal erősebb szerekkel is nem is fogok. Tehát vannak elvek, amiket egyszerűen nem lépek át. Inkább hagyom, hogy kárba menjen a növény.
Akkor marad a kapazin?
Nem. Nem. Én például a Phytophthora infestans ellen részgálicot, bordói levet szoktam használni. Ez sajnos a tavaly nagyon nehéz volt, ugyanis majdnem naponta esett az eső, az ember lekezelte, jött az eső, lemosta. Hiába voltam annyira okos, hogy le tudtam fújni megelőzően, jött rá az eső és lemosta, utána nekem van egy-két hét, hogy nem használhatok a bióba még egyszer bordói levet. Addig meg a ragyó elkezdett dolgozni. Erről szólt a tavaly a paradicsom termesztés. Úgyhogy idén a fóliába termesztem, és elég jó eredményekkel. Egyelőre nincs olyan betegség, amit tönkre tenni a paradicsomot, sikerült kordába tartani megelőző kezelésekkel. Azonban ezt én így elismerem, hogy sose lesz olyan finom íze fóliasátorba termesztett paradicsomnak, mint a szabadföldinek. Azonban a szabadföldinél meg kell fizetni az árát.
A paradicsom programban is részt vesz?
Még túl kicsi vagyok ahhoz, hogy részt vegyek. Nekem egy nagyon kis méretű farmom van, főleg a minőségre helyezem a hangsúlyt, tehát mennyiségileg még nem teljesítem azokat a normákat, hazudni pedig nem szeretnék, hogy papíron teljesítsem.
Az értékesítések gondok vannak-e? Vagy hogyha a minősége a termék, akkor el lehet adni?
Olyan gondok vannak, hogy nem sikerül a keresletet kielégíteni. Ez főleg az én munkámnak a megkoronázása, maximum szerénységgel állok hozzá, tehát most nem büszkélkedni akarok ezzel. De ismétlem, nálam minőség van, nem mennyiség, ha kétszer ennyi portékám lenne, azt is el tudnám adni. Nem adnám olcsóbban, de el tudnám adni. Főleg zöldséges kosarakat szállítok, ezeket én kiszállítom a kliens lakhelyére, ez benne van az árába, úgy számoltam ki, de vannak, akik kijönnek érte. Mégiscsak ez a farm saját kertem, udvarom, és általában olyan embereket fogadok, akiket ismerek. Tehát az 1000 idegeneket, úgy nem átjáróház mégis az udvarom.
A zöldséges kosár programban általában kik vannak benne?
Én ezt tudatosan építem most már lassan 4 éve. Egy igényesebb réteget céloztam meg. Főleg olyan embereket, akik ilyen zöldségeket szeretnének termeszteni, de nem tudnak, mert nem érnek rá, vagy nincs hol. Álmodnak, hogy ilyen zöldséget termesztenek, na én megtermesztem helyettük, lehet, hogy jobban.
Bővítésben gondolkodik?
Igen, gondolkozom bővítésben. Nekem évről évre megduplázódik, megtriplázódik a termelésem, a felület. Az elmúlt 5 év kertészkedés számomra 70%-ba fejlesztésről szólt, és nem valójában növénytermesztésről. Ez néha lehet egy frusztráló tényező. Tehát várom azt, hogy végre tudjam azt, hogy az időm kétharmadát növénytermesztésre szentelem, nem pedig logisztikai fejlesztésre, infrastruktúrális fejlesztésre. El fog jönni az az idő is, de még mindig fejleszteni akarok. A következő 2-3 év fejlesztésről szól.
Vannak ilyen trendi irányzatok, aminek még meg is kell felelni?
Azok mikrozöldek. Igen, ez egy divat. Miért kezdtem el én mikrozöldet termeszteni? Először is szerettem volna egy olyan foglalkozást találni magamnak, amit télen is lehet művelni. Télen mesterséges megvilágítás alatt termesztem, nyáron fóliasátorba. És elkezdtem olvasgatni utána. Igen, ez egy trend, ez az új hullám, hogy próbáljunk minél egészségesebb ételeket, szuper ételeket, szuper foodokat fogyasztani. Éttermekbe pedig elkezdték használni, főleg ételdíszítésre hihetetlenül feldobja egy tányér értékét. Jelenleg a város legjobb éttermeitől nem rendelnek, és a fiatal szakácsok legtöbben rengeteget beszélgetek velük, állandóan újítok, viszek új dolgokat, benne kell lenni, kell tartani a lépést ezzel a trenddel.
Itt mennyire támadnak a kártevők és a korokozók?
Mindenhol támadnak. Ezért mondom azt, hogy az, aki azt állítja, hogy vegyszermentes, lehet vegyszermentesen termeszteni. De nehéz. Ahhoz, hogy vegyszermentesen megtermeszt az ember a zöldséget, először is nem tud akkora mennyiséget, hogy ebből megéljen, ha nem biztosít olyan körülményeket, annyira tiszta körülményeket. Ez így kertbe, fóliasátorba majdnem lehetetlen. Egy kultúrnövénynek az élettartama az 60-tól 100-120 napig. Biztos, hogy valami meg fogja támadni. Kártevő, korokozó, ez ellen védekezni kell. Úgy kuratív, vagy esetleg, ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor megelőző védekezések.
Olyan szeretettel beszél erről a kertészkedésről, hogy szerintem, aki most hallgat bennünket, kedvet kap ahhoz, hogy kipróbálja. Boldog embernek érzi magát? Mert én azt látom, hogy azt csinálja nap, mint nap, amit szeret.
Én úgy fogtam neki kertészkedni, hogy régóta vágytam egy ilyen farmra. Aztán ezelőtt 5 éve történt egy burnout, és akkor eldöntöttem, hogy nagyot változtatunk. Kiköltöztünk Bósba az erdő közepébe, és neki fogtam kertészkedni. Gyakorlatilag kigyógyultam abból az idegösszeroppanásból. És azt csinálom, amit szeretek. Körbenézel, akkor ez az én irodám. Ez egy jó hely. Bós egy jó hely.
Szóba jött a kisfiú. Ő bejár a fóliasátorba, bejár a kertbe, érdeklődik a növények iránt?
Persze, annyira érdeklődik, amennyire egy 5 éves teheti, hamar megunja, de napi szinten jön, hogy apa, mit segítsek, ezt is akarja csinálni, azt is imád locsolni például. Ugye a locsolással néha gond van. Akkor a vége vita lesz, hogy de nem oda kell, de oda akarja a vizet nyomni. Nagyon szeret locsolni, kapálni, néha segít kis műanyag dobozkákat megtölteni tözeggel. Nagyon fontos számomra, hogy a gyerek egy ilyen környezetben nőjön fel, és lássa azt, hogy kétkezi munkánkkal mit tudunk megtermelni.
Elhangzott interjúnk Bende Lajos székelybosi biokertésszel készült. Hogy zökkenőmentesen menjenek a dolgok, jó kapcsolat kell legyen a tejtermelők és a feldolgozók között. A méz jótékony hatását egyre többen kezdik felfedezni. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
menekült, hogy kedvelsz.
Sajgó Márta énekelt. A következő percekben néhány április közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Virágzás idején is szükség lehet az alma két fő gombás betegsége, a lisztharmat és a varasodás ellen védekeznünk. Fokozódik a lisztharmat micéliumainak átterjedése a magházra. Nagy mérvű lehet, különösen hűvös, csapadékos időjárás esetén a varasodás aszkospóráinak kiszóródása. A leveleket és a magházat egyaránt fertőzik. Ha a virágzás végén csapadékos az időjárás, a botritiszes gyümölcsrothadás konidiumai ilyenkor jutnak a csészelevelekre. Kombinált permetezésre csak olyan készítményeket használhatunk, amelyek nincsenek káros hatással a méhekre, nem gátolják a pollen csirázását, a gyümölcs kötődését, és nincs fitotoxikus hatásuk. Mivel a virágzás alatti permetezés csökkentheti a gyümölcskötődés mértékét, csak csapadékos, hűvös időjárás és hosszan elnyúló virágzás esetén alkalmazzuk. Rakjuk ki a fákra a kaliforniai pajzstetű, az almamój és a sodromójok rajzás megfigyelésére és egyedszámuk csökkentésére szolgáló fogólapokat, illetve feromoncsapdákat. A körténél virágzás idején, különösen ha a gombás betegségek fertőzéséhez kedvező az időjárás, és ezért a virágzás is elhúzódik, okvetlenül érdemes a varasodás és egyben a monilinia ellen védekeznünk. Csak olyan készítménnyel permetezhetünk, amely nem káros a méhekre, illetve nem okoz perzselést a gyümölcsön. Ezért a szerves kontakthatású vagy már a felszívódó hatású gombaölőszerek közül válasszunk. Méhészet közelében még ezekkel a szerekkel is csak a reggeli és az esti órákban permetezzünk. Az őszi barack esetében sziromhullást követően a korokozók közül a tafrinás levélfodrosodás, a stigminás levéllyukacsosodás, a ventúriás varasodás, valamint az őszi barack lisztharmat, a kártevők közül pedig a levéltetvek, a barackmoly és esetleg a piros gyümölcsfa takácsatka, a szövődarazsak, illetve a levélbarkok ellen lehet szükséges a védekezés. A fáinkat veszélyeztető számos károsító elleni együttes védekezést úgy oldjuk meg a legcélszerűbben, ha a korokozók ellen kombinált vagy felszívódó hatású készítményt használunk, és az így készült permetlébe a mólyok és, ha szükséges, a levéltetvek és az atkák ellen is hatásos rovarölőszert adunk. Kertünkben a mogyoróbokrok nem csak díszítenek, hanem még terméssel is megörvendeztetnek bennünket, egészségi állapotukkal mégis olyan ritkán törődünk, legalább most ne felejtkezzünk el róluk, meghálálják a gondoskodást. Ha a mogyoróbokrokon a levélbarkok tömegesen megjelennek és jellegzetes csipkéző kártételüket észrevesszük, érdemes ellenük permetezni.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Halfilézéskor, ha a hal farkát sóba mártott ujjakkal fogjuk meg, nem csúszik el. A nyersen lereszelt burgonya nem barnul meg, ha egy kanál alud tejet keverünk bele. A szikkadt kenyeret apró kockákra vágjuk, megszárítjuk és légmentesen zárható dobozban tároljuk, így levesbetétnek használható. Száraz kenyeret sosem dobunk el, hanem ledaráljuk prézlinek. A megszáradt élesztőt nem kell kidobni, mert kevés vízzel leöntve újból használható lesz.
Egyszer 20 esztendős lehetnék, a lányok közt válogatást rendeznék, választanék olyan igaz szívű szeretőt, ki elvárja azt a néhány esztendőt. Szervusz babám, add ide a jobb kezed, mert én téged sokszor felkerestelek, jártam hozzád rózsám, sok esőbe
Sokat jártam hozzád babámiában. Kis angyalom, most ismertük meg egymást, olyan hamar, ne s felejtsük egymást. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe.
Bernád Éva vagyok, Gyergyó Tekerő Pataki sajtüzemnek vagyok az egyik tulajdonosa.
Mikor jött az ötlet, hogy sajtüzemet létesítsenek itt a településen?
2000 előtt született meg az ötlet, de a kivitelezés csak 2005-re sikerült befejezni, akkor kezdtük el gyártani az első sajtokat.
Milyen sajttal indultak? Hagyományos sajttal, vagy valami rendkívülivel dobbantottak?
Dobbantottunk, mert az érlelt sajtok akkor még ezen a környéken nem voltak ismerősek. Jóformán mi kezdtük az első érlelt sajtokat érlelgetni, a férjem kint Svájcba tanulta meg a technológiát, és úgy loptuk ide tulajdonképpen.
A család állattenyésztéssel foglalkozott, vagy egészen új vállalkozásként jött az életükbe ez a tejfeldolgozás?
Gazdálkodni nem gazdálkodtunk, viszont nagyon sok külföldi ismerősünk jött hozzánk vendégségbe, hozták a finomabbnál finomabb sajtokat, és akkor kezdtünk gondolkozni, hogy hát vajon nálunk is miért nem lehetne ilyet készíteni.
Akkor itt a környéken még nem voltak elszaporodva a tejfeldolgozók, a sajtkészítők, mert ma azért elég sokat megszámlálunk itt egy négyzetkilométeren.
Hát igen, akkor még nem voltak. Akkor csak ezeket a forrázott sajtokat készítették, tehát ilyen úttörők voltunk ezen a téren.
Amikor indultak, akkor napi hány liter tejet dolgoztak fel, vagy hogy kezdődött ez az egész sikertörténet?
Napi 100 literrel kezdtük, 3 gazdánk volt, és több időn keresztül nem tudtunk eladni 1 kiló sajtot sem, mert mivel nem ismerték, elég nehéz volt a piacra betörni, kellett 5 év, ameddig kezdték ismerni a sajtjainkat. A mai nap már 2500 liternél tartunk, és hál' Istennek egész környéken ismerik már.
És nagyon sokféle sajtot gyártanak.
Most már 12-féle érlelt sajtot készítünk, azon kívül a friss termékeket, meg a tehéntúrót, telemeát, tejfölet, eléggé megszélesítettük a palettát.
Bizonyára ez az üzem egy kis valami lehetett az induláskor, de ma, ha itt végignézzük, hogy mi valósult meg, azért úgy elcsodálkozunk, egy jó nagy üzemecske. Ezt saját forrásból sikerült így létrehozni, vagy pályáztak is?
Az első pillanatoktól kezdve ugye saját forrásból kellett kigazdálkodni az induló tőkét. Volt egy minimises pályázatunk is, ami besegített a gépek vásárlásába. Aztán úgy szép lassan a bolttal elindultunk, és úgy ügyesen napról napra fejleszgettük.
Most hány emberrel dolgoznak? Mert bizonyára már túlnőtte a család erejét.
Hát igen, belecsöppentünk mi is ebbe ahhoz képest, hogy 3-4-en indultunk az egész vállalkozás, a mai nap 22 alkalmazottunk.
Az üzem területén van képviseleti üzlet is, de máshol is van, ahol kínálják a termékeiket?
Igen, Csíkszeredába tartunk még egy saját üzletet is.
Hová jutnak el a termékeik a képviseleti üzleten kívül?
Az eladás az volt a legelső percen is a legnehezebb probléma. 5 évre rá, ahogy elkezdtünk gyártani, utána kezdtek ismerté válni a termékeink. A mai nap már nem olyan nagy probléma az eladás. Itt a környékbeli nagyvárosokba többnyire, tehát vagyunk már azért Vásárhelyen, vagyunk Brassóba, egy kicsit Bukarestbe, Kolozsváron. Tehát többnyire a nagyobb városokat céloztuk meg, de vannak még Budapesten és nagyon jó szállítóink.
Mennyire fontos egy vállalkozónak, hogy a nagy üzletekben is jelen legyünk, és nem csak a kis üzletekben? Ez létszükséglet, vagy ettől lesznek híresebbek, hogyha mondjuk egy multinak is ott vannak a polcain?
Ez terméktől függ, kapacitástól függ, például, mint mi egy ekkora kisgyárnak, nincs akkora kapacitása, hogy egy ilyen multihoz bekerüljön, vagy be tudjon menni, nem tud vállalni akkora termelést, mint amire nekik szükségük van.
Van elég nyersanyag? Még tartanak tehenet a gazdák? Mert legtöbbször azt hallom, hogy nagyon bele vannak keseredve, mert megszorítások vannak, unió részéről, az ország részéről, és egyre többen adják fel, de számomra öröm, hogy a fiatalok azért, mintha látnának jövőt a mezőgazdaságban, és akkor talán önöknek is könnyebb lehet a jövőben.
Ez változó. Van nekünk 16 tejtermelő gazdánk, akik elég stabilan tudják nekünk biztosítani a tejet. Időjárás függő, hogyha vigyáznak jól az állattartományra, és víz van, meg takarmány van, meg minden, akkor nincsen probléma. Tehát lefödi a mi szükségleteinket ez a 16 tejtermelő gazda.
Milyen gyakran kell újítani a termékskálán?
Ez attól függ, hogy mire van igény nekünk is, hogy mit tudunk beszerezni, mert minden újítás egy-egy nagyon befektetéssel jár, újítani kell, gépeket kell vásárolni. Tehát olyan túl sokat nem tudunk újítani, de egy-egy új terméket azért úgy időnként beszoktunk dobni.
Bővítésben gondolkodnak?
Nem tudunk sajnos, mert hogyha nagyon nagy lesz a termelési kapacitás, akkor az egy kicsit a minőség rovására is menne. Gépek is úgy vannak berendezve, hogy ezt nem tudjuk növelni, az érlelő felület is elegendő ehhez a feldolgozott tejmennyiséghez. Egyelőre nem gondolkodunk még növekedésbe.
A mai világban nagyon sokan a bióval, az egészséges jelszóval adnak el mindent. A vásárlók részéről van-e ilyen igény, hogy amennyire lehet, ne használjanak adalékanyagokat, természetes termékkel legyenek a piacon?
Ebben nagyon igyekszünk, nem használunk semmilyen féle kötőanyagot, stabilizátort vagy ízfokozót, tehát a termékeink 100%-ig természetes alapanyagból készülnek adalékanyagmentesen. Tehát biztosíthatjuk, hogy egészséges étel kerül a családok asztalára.
Hogy tapasztalja, lesz jövő itt Gyergyó tekerőpatakon?
Én bízom benne, hogy lesz, amíg ilyen fiatal vállalkozók, meg mi is ugye egy rakás fiatal munkatárssal vagyunk körülvéve, lelkesek, addig lesz jövő.
Bernád Éva, a Gyergyó tekerőpataki vállalkozót kérdeztük az elmúlt 7 percben. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Gyárfás Mária énekel.
Magát tartja, csak a rácsit mamutat rajta. Nem tudja, derekamat megőlem, mégis a gyáva hozzám akar járni. Nem is az a kislány, aki magát tartja,
Gál Attila vagyok, kénosi, méhész, mézlovag, megélhetésén mindent megpróbálunk, hogy fenntartsuk a családunkat, jól érezzük magunkat a kertben, s ahol vagyunk.
A méhészkedés az már több generációs foglalkozás, az elődök is már méhészek voltak.
Igen, az elődök is méhészek voltak, nem ilyen szinten művelték a méhészetet, hanem a család részére, a rokonok részére, az ismerősök részére. Csak lett nekünk egy ilyen lehetőség, hogy ezt talán még jobban is tudnunk csinálni, mint ahogy ők csinálták, és így jött a méhészet, és sikeres lett igazából.
Jelenleg hány munkása van? Hány családnél gazdálkodik?
Jelenleg 300 mély család van, plusz családom. Ők is a mészethez tartoznak, mert családon belül megoldjuk ezeket a mészeti dolgokat.
Hány családnél kell legyen, hogy már gazdaságos legyen a vállalkozás?
Legalább 150 kell, hogy érdemes legyen vándoroltatni. Mert hogyha a helyben mészkedik, akkor nincs a mész 150-et tartson, de ha 150 van, akkor már érdemes hordozni igazából.
Hova szoktak vándorolni?
Lemegyünk délre a Duna folyásához, ott az első akác repcék, amik vannak, és ugye a Kárpát vonulaton jövünk vissza, hogy az akácok nyílnak, és ide hazaérünk, itt is van valamennyi akác, és akkor itt vannak a vegyes virágok a legelőkön, és akkor jön Dobrudzsa a hárs. Tengerpartjára megyünk le, általában nedvesebb a levege tengeren, és ott napraforgós, onnan jövünk haza. Ez egy évi vándorlási szezon van a méhészettel általában. Úgyhogy április 20-ától augusztus 1-ére érünk haza általában. És egy-két hét eltérés lehet azért az időjárási körülményekhez viszonyítva.
Amikor vándorolnak, akkor hány ember kell menjen a méhekkel? Mert közben pergetni kell, és mikor így beindul a munka, akkor bizonyára több kéz is el kell. Tudták automatizálni, gépesíteni?
Csenek nagyjából automatizálva, úgy vagy hárman megyünk egy helyre, sok egyik nap egyik hely dolgozunk, és majd nap másik hely. Igazából két-három mész össze van csoportosulva, általában úgy mennek, mert akkor egyik el tud jönni, haza tud menni, hogyha a problémái vannak, a másik marad, úgyhogy így az őrség is, meg a nulldom általában az őriz, nem lehet felügyelet nélkül ott hagyni a méheket, mert bármi történhetik.
Gondolom, hogy nem csak a medve károsít.
Oda be nem csak a medve károsít, hát sajnos olyanok is vannak, hogy a tallótüzek vannak. Persze a méz édes, azt más is szereti, úgyhogy el is lophatnak belőle, sajnos ez van.
A hivatalosságokkal gondok vannak-e, amikor így vándorolnak? Azok is kopognak-e, hogy ők is szeretik a mézet, és valamilyen címszó alatt ellenőriznek?
Általában elég rugalmasan viselkednek, nem voltak problémák. Hát örökké akad egy-egy ember, aki szélsőségesebb eset, de általában azt ki lehet egyezni a gazdák. Igazából nekik is jó, meg porzás van, és több lesz a termésük. Ugye általában azért le kell beszélni vele, hogy méhésznek is fontos, hogy ne legyen túl zsúfoltság, mert bizonyos területnek van egy eltartó képessége, ha több méhész mén, akkor az nem gazdaságos, sem méhésznek, senkinek. Persze az ilyen kultúrnövényeke, mint a repce, akkor le kell menni is, meg kell keresni a farmért, mert hogyha vegyszerezés történik, akkor ők nem vállalnak felelősséget.
Mennyire jelent problémát személy szerint önnek, hogy sokan elkezdtek méhészkedni, nincsen se szaktudás, semmi, de hát azért ők is ott vannak a piacon. Tehát mennyire veszik el ön elől a területeket?
Volt egy ilyen nagy felhangulás, de most úgy néz ki, hogy vissza van maradva, és most a mészetük nem támogassák annyira, sokan fel fogják adni. Úgy néz ki most a tendencia, és elég lejött a mézzár is.
Ez gondolom, hogy egy életforma, hogyha valaki ebbe beleszokik, akkor ezt olyan könnyen nem lehet ott hagyni, vagy igen?
Amelyik igazi méz, az nem hagyja. Ez egy életforma, szeretnék. Aki nem szereti ezt általában, az a félnomád életformát, az nem is tudja csinálni igazából.
És érdekes a pavilonja, hát ilyen népi motivumok vannak felfestve minden kaptár bejárat fölé.
A sógorom nagyon tudja ezeket festeni, és akkor már, hogy nekem is tetszedjen, meg másabbak legyenek, így ráfestettük ezt. Tehát elején sajnos úgy történt, hogy valami olcsó festéket választottunk, és lejött, és akkor minőséget kellett, mert nagyon sajnáltuk azt, hogy a szép festések lejöttek róla, és most egy minőségibb festésem a fejfest, vagy nagyon időtálló legyen ez számunkra.
Színesek a kaptár bejáratok is. A mi az miután tájékozódik? A színes kaptár bejárat után, vagy most a motivumok után is tud tájékozódni?
Általában mértani formákat veszik figyelembe. Ők nem értékelik ezt a festést, de ugye mindegyiknek más a mértani formája is, azt szerint valamelyest tájékozódnak, és más a színe is. Igazából érdekes tűnő, olyan vagy 400 féle festés, de kettő egyforma nincs, úgyhogy. Vagy színbe változik, vagy formából, és ezért nagyon tetszik, hogy a fehéren ki is tükrözik. Mikor írták be forgalomba, akkor írták, hogy multicolor, nem tudták eldönteni a színit, hogy, hogy milyen színű is ez a pavilon, akkor írták, hogy alapfehér, és a többi az vegyes színes.
Gyümölcs, fa oltványokkal is foglalkozik, gyümölcs termesztéssel is foglalkozik. Hogy lehet mindenre időt szakítani? Vagy amikor vándorol, akkor valaki más veszi át a gyümölcs termesztés, meg a faiskolát?
Hát általában az úgy működik, hogy pont a gyümölcsfák akkor kell foglalkozni ősszel és tavasszal, amikor nincs méhészeti aktív szezon, és akkor ez belefér. És általában a hagyományos gyümölcsfák, ezek egy trágyázást igényelnek, és egy metszést. Igazából az a gyümölcsfa, amelyik nem bírja vegyszerezés nélkül, vagy növényvédelem nélkül, azt egyszerűen eltávolítjuk a gyümölcsösből, és másik fajtát ültetünk helyette.
Mézlovag is. Mitől lesz valaki mézlovag?
A régebbi mézlovagok kell javasolják, és fel kell vállalja a méznek a népszerűsítését. Igazáról erről megy a történet, hogy fel kell vállalni azt, hogy a mézet népszerűsíteni. Mert sokan úgy vannak, hogy kisgyerekek a napközikben életében nem ett még minőségi mézet, ett valamilyent, vagy általában azt mondja, hogy neki zsíros kenyér nem kell, mert nem tudja, hogy mi az. És elviszük a napközikben a mézeket, kóstoltassuk, hogy legalább tapasztalja meg, hogy melyik a méz. Már általában ezekből lesz a jövő mézfogyasztója.
Mi a tapasztalat most már? Az emberek úgy jönnek mézet vásárolni, hogy akácmézet kérek, vegyes mézet, havasít, vagy még mindig vannak, akik azt mondják, egy üveg mézet kérek, neki olyan mindegy, hogy milyen méz, mert méz az egész méz.
Általában az itthoni vegyes virágmézeket kedvelik jobban. Például én személy szerint akácból kevesebbet adok el. Lehet, hogy az ár is befolyásolja, de aki tudja, hogy mit vesz, annak az ár sem nagyon számít. Igazából minőséget szeretnek az emberek. A méz az úgyis egy ilyen bizalmi termék, ki szűkösen jut a kenyérhez, az általában mézet nem vásárol. Úgyhogy aki mézet vásárol, az inkább most már megválaszol, hogy mit vásárol, kitől vesz, hogy mit veszi.
Elviszik háztól, vagy kell járni vásárokra is?
Háztól is elviszik. Én személy szerint nem járok vásárokra, mert nincs rá időm, de elég sokat eladunk így háztól is, meg vannak olyan közvetítő személyek is, akik felvállalják azt, hogy egy bizonyos jövedelem fejében ők ezt árulják a piacon. Ez a konyhát állása is. Eléggé veszik, ha minőséget termelünk. Igazából egyszer a bizalmat elvesztettük, akkor az a személy többet nem fog mézet vásárolni.
Nagybani felvásárló is kap ebből a mézből, vagy inkább kis kiszerelésbe árusítja?
Nagybani felvásárló is kap, már vannak olyan mézek, mint például a repceméz napraforgó, ami igazából az édesítőpör számára használják fel, mert nem annyira jó minőségűek. Ugye ezek a kultúrnövényekről, ugye ezeket általában azt leadjuk, mert az itthon nem kellendő annyira.
Valami új hobbija van kilátásban? Vagy ez éppen elég?
Szerintem elég, egy kicsit borászkodunk hobbi szinten. Én azt mondom, hogy szerencsés ember vagyok, mert a hobbimból megélek. Nekem a mészet a hobbim, és abból meg is élek, és kiélem én ebben annyira magam. Sokan mondják, hogy nem kéne venni egy nyaralót. Mondom, nem, köszönöm, én 100 napot nyaraltam a nyáron, úgyhogy nem kérek én ebből. Pozitívan kell fogni fel ezt a vándorlást, akkor nagyon jó telik.
Gál Attila, kénosi méhész, mézlovag avatott be a szakma kulisszatitkaiba, most Veres Árpád veszi át a mikrofont.
Sárga dinnye felfutott a görögre, be vagy írva a szívembe örökre. Vagy írva a szívembe helydörökre, maros vize ki nem mossa belőle. Sárga dinnye, görög dinnye, repedj meg, ha nem szeretsz, kis angyalom, üzend meg, vagy üzend meg, vagy írjál egy rózsás levelet, ne szomorítsd az én drága szívemet. Vagy üzen meg, vagy írjál egy rózsás levelet, ne szomorítsd az én drága szívemet.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-eik vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Hogy a
Zerkula Györgyöt hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között Sándor Győző, farcádi sajtkészítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Olyan hazai agrárszakemberekkel ismerkedünk meg, akik kitartása és szaktudása sikertörténetre vitte vállalkozásukat. Emellett a Magyarországon Kiskörösön található Kaktusz Múzeum tulajdonosát és vállalkozását is megismerhetjük. Csütörtökön 12 órától a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei homorodalmásról hallhatnak. Hamarosan híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Pál Rózália énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Vadrózsa népi együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.